Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. A történelem tanárok egylete szerint számos hiba van a kísérleti történelem tankönyvekben. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója azt mondja, folyamatosan javítják, korrigálják a hibákat, de nagyon sok a pozitív visszajelzés is a tankönyvekkel kapcsolatosan. Sok szaktanár dicséri azokat. Sipos Ildikó összefoglalója.
A történelem tanárok egyletének térképész szakértője azt mondta, a 10. kísérleti történelem tankönyvben a térképtáblák 70-80%-ánál találtak hibákat. Hidas Gábor állítását példákkal is illusztrálta.
Nagy luteránus területet jelölnek Magyarországon, és akkor Debrecen azon belülre esik, amelyet hát ugye kálvinista rómának is hívnak, tehát református. Vagy például a hugenották, akik ugye Dél-Franciaországban éltek, az ő területük átcsúsz a Spanyolországra.
A történelem tanárok egylete szerint aggályos, hogy bár a tanárok még több tankönyv közül választhatnak, ebből a kiadványból már tanítanak. Az Oktatáskutató és Fejlesztőintézet főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a pedagógusok régi kívánságát teljesítették azzal, hogy most már ők is beleszólhatnak a tankönyv készítés folyamatába. Kaposi József hozzátette, folyamatosan javítják a kísérleti tankönyveket.
A első kiadáshoz képest tavaly számos kisebb, nagyobb pontatlanság javítása került, és most folyik ezeknek a könyveknek részletes javítása.
A főigazgató azt is elmondta, nem csak kritikát kapnak az új könyvek.
A kipróbáló tanárok a következőket mondták, hogy a tankönyvben bemutatott törzsanyag jól tagolt, könnyen áttekinthető, gondosan szövegezett. A diákok túlnyomó többsége számára érthető és tanulható.
A kísérleti tankönyvek véglegesítése az első kiadás megjelenése után 2 évvel történik. A kiadványokat az UFI honlapján is meg lehet tekinteni.
További változtatásokra van szükség a menza reform terén. Ezt mondta a Vendéglátóipari Munkaadók Országos Szövetségének alelnöke. Sáfár Ferenc szerint eddig a legnagyobb gondot a só mennyiség jelentős csökkentése jelentette. Kálló Izabella interjúje.
A menza reform, pontosabban ugye a célja teljesen egyértelmű, gyakorlatilag az egészségesebb jövőbeni társadalom megteremtését tűzte ki céljául, amit jogosan az iskolában kell és az óvodában kell elkezdeni. Gyakorlatilag a szakma emi rendelettel kapcsolatban már 2 évvel, sőt talán még több is, mint 2 évvel ezelőtt is elkezdte megfogalmazni a kritikai észrevételeit, ezért is fogalmaztuk meg azt, hogy a sótartalom, a kálciumbevitel, a zöldségek biztosítása a megvalósítása oldalán problémákat vethet föl.
Mi az, amit tapasztaltak az elmúlt években? Mennyire vált be ez az újfajta étkezés az iskolánkban?
Tavaly szeptember óta él kötelezően végrehajtandó módon az emi rendelet. Gyakorlatilag a megítélése több mint vegyes, de inkább negatív volt, negatív nem a szó pejoratív értelmében, hanem annak tekintetében, hogyha azt vesszük alapul, hogy kevesebb sót vagy nulla sót használhatunk a főzéskor, gyakorlatilag az ízek sokkal jellegtelenebbek, ízetlenebbek tűnik minden étel, ami a szakma keze alól kikerül, és ez rajta hagyta a nyomát a rendelet megítélésen.
A legnagyobb gondot akkor ezek szerint az jelentette, hogy jelentősen kellett csökkenteniük a sótartalmat, illetve el kellett vonniuk teljesen a sótartalmat, vagy azért az is problémát okozott, hogy mondjuk olyan ételek kerültek be az óvodákba, iskolákba, amelyekkel mondjuk vagy még nem is találkoztak a gyerekek, vagy alapvetően nem is szeretik ezeket.
Mindkettő emi rendelet, ugye a kalóriabevitelt, energiabevitelt szabályozza, hiszen ezen nagyon sok szakember együttesen dolgozott nagyon sokáig. Ez viszont szükségessé teszi olyan ételek bevezetését, olyan alapanyagoknak a felhasználását, amelyre a gyerekek még nem találkoztak. Nem találkoztak azért, mert étkezési szokások megváltoztatása elsősorban családi körben tud megtörténni. Ez egy folyamat, amiről beszélünk. Nem lehet átütő eredményt elvárni 6 hónap alatt vagy 1 év alatt, hiszen az étkezési szokások megváltoztatása az nem egyik napról a másikra történik. Nem az étkeztetésbe bekerültek új alapanyagok, kombinálva azzal, hogy minimálisra vagy nullára kellett csökkenteni a só mennyiséget, a két hatás egymást erősítette.
Milyen feladatok vannak még hátra? Szükség van-e bármiféle módosításra ezen a területen?
Hát folytatjuk a munkát annak érdekében, hogy az élethez lehessen igazítani a rendeletnek a sarkalatos kérdéseit. Jelenleg a piacon ebben a szakmában résztvevő cégek nagyon sok esetben saját költségen, saját energiájukat alapul véve szerveznek szülői fórumokat diákoknak, tanároknak, hogy az EMMI rendelet lényegéről, illetve az egészséges életmód és az egészséges táplálkozás lényegéről felvilágosítsák őket, ahol erre igény van. Nagyon bízunk abban, hogy várható majd még változás, a gyakorlathoz igazított EMMI rendeletre utalok ezzel.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézet dietetikusa szerint az új menza azért okozott gondot sok iskolában, mert voltak olyan intézmények, ahol nem fokozatosan vezették be az új ételeket és az új étrendet. Néhány oktatási intézményben fórumokat tartottak, vagy kóstolásra hívták a szülőket. Ezeken a helyeken jobban elfogadták az új menüt. Kálló Izabella kérdezte Mihály Kinga dietetikust.
A szeptemberi menzareform bevezetése óta ugye folyamatosan történtek ellenőrzések, vizsgálatok, amelyek azt bizonyították, hogy azért ez a reform jótékonyan hat a gyerekek egészségére. Itt ugye sarkalatos pontja volt ennek a rendeletnek a só kérdés, de azok az intézmények, akik korábban, tehát 2011 óta az OTH ajánlástól fokozatosan bevezették az új ételeket és odafigyeltek arra, hogy egészségesebben táplálkozzanak a gyerekek, azoknál az intézményeknél ez nem okozott különösebb nehézséget. Itt nagyobb nehézséget azoknál a helyeknél okozott ennek a rendeletnek a bevezetése, akik drasztikusan egyik napról a másikra oldották meg ezt a változtatást, hiszen minden változásnak a bevezetéséhez időre van szükség és fokozatosságra. Nagyon sok helyen az új ételek bevezetését nem előzte meg egy olyan fajta oktatás, egy együttműködés, egy kóstoltatás, ami segítette volna ennek az a rendeletnek, illetve ezeknek az új ételsoroknak az elfogadtatását. Ugye akkor, amikor a felméréseink szerint tapasztaljuk, hogy pici gyerekeknél magas vérnyomás, cukorbetegség, olyan betegségek jelennek meg, ami korábban az idősebb korosztálynak volt, bizony ezek szorosan összefüggésbe hozhatók a táplálkozással. Ezért volt feltétlenül szükség a menzareformra. A legfontosabb dolog az, hogy először meg kell ismertetni ezeket az ételeket, el kell fogadtatni. Ez egy közös munka a szülő, a pedagógus és a gyerek részéről, valamint az étkeztetés szolgáltató részéről.
Mit lehet akkor elérni, hogyha éppenséggel a szülők nem figyelnek oda arra, hogy mondjuk otthon kevesebb sóval főzzenek, vagy több zöldséget tegyenek az asztalra?
Korábbi tapasztalataink az, és a felmérések is azt mutatták, hogy a gyerekek nem fogyasztanak elegendő zöldséget, gyümölcsöt, mint ahogy ön is említette. Otthon a szülő nem figyel megfelelő módon, a gyerek azért meg tudja tanulni, akár az iskolában, vagy akár a közétkeztetés révén is, hogy mik az egészséges ételek. És ezért nagyon fontos az, hogyha adott esetben a szülő nehezebben partner, de segítségre van adott esetben az óvodapedagógus, az iskolapedagógus, vagy akár meg a bölcsödében lévő gondozó, aki a gyerekeinket akkor picikorban etett, hiszen ez bölcsödéskortól vonatkozik ez a közétkeztetési rendelet egészen életfosztig, minden korosztály megtalálható a közétkeztetésben, és minél kisebb korban tanítjuk meg a gyerekeknek, hogy mi az egészséges, mi a fontos, annál könnyebben szokja meg ezeket az ételeket, és könnyebben elfogadóvá válik, akár felnőttként is az új ételeknek a megismerésére. Az nagyon szomorú, hogyha a szülő nem figyel oda arra, hogy a gyermeke megfelelő módon egészségesen táplálkozzon. Én azt gondolom, hogy a közétkeztetésnek ebből a szempontból egy nevelő hatása is lehet.